Az első munkahelyemen volt egy kollégám, aki mindig azt mondta, hogy csak ott hullik a forgács, ahol dolgoznak. Mondta ezt arra, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy azt eredetileg elterveztük. És azóta is nagyon szeretem ezt a mondást, és sokszor eszembe jut egy-egy munkahelyi problémánál, vagy akár akkor is, amikor valami szolgáltatásnál tapasztalok valami olyat, amit nem szerettem volna, tehát akár egy étteremben vagy egy boltban szoktam magamat ezzel vigasztalni, hogy itt is hullik a forgács. Mindezt azért hozom most föl, mert a következő percekben Szabó Tibor coach-sal, mediátorral, HR szakemberrel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet túltenni magunkat egy-egy munkahelyi problémánkon, hibázásunkon, és ehhez a Forbes egyik cikkét vesszük alapul, ami egy 6 pontba szedi mindezt. Mielőtt a pontokat szednénk, kérdezem Szabó Tibort, hogy bevezető gondolatként mondasz-e valamit, mint amit én is felhoztam egy ilyen történetet a munkahelyi hibázásokkal kapcsolatban?
Azt talán leszögezhetjük kiindulási alapként, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát bármennyire is sokan szeretnének tökéletesen dolgozni és csinálni dolgokat az életükben, bizony bele kell törődnünk, hogy időnként követünk el hibákat. Ezzel ugye az lehet a problémánk, hogy egyrészt van, aki nem tudja jól elfogadni azt, hogy ő hibázik, tehát nehezen bocsájtja meg magának, nehezen fogadja el önmagában azt, hogy nem tökéletes, tehát hogy időnként valamilyen hibát vét, valamikor gyengébben teljesít, valamit nem úgy ér el, ahogy elvárják tőle, vagy hogy önmagától elvárja. Ugyanakkor nyilván az is ott lehet, hogy fél esetleges következménytől, mondjuk a főnöke letolja, kérdőre vonja, esetleg valamilyen egyéb következménye lesz, mondjuk juttatás, megvonás, tehát bármilyen egyéb ok miatt, és azt hiszem az alapvető kiindulásunk, hogy igenis el kell tudnunk fogadni azt, hogy mindannyian hibázunk, még akkor is, hogyha ezt önmagunknak, vagy mások nekünk nehezen bocsátják, meg nehezen nézik el.
Akkor a bevezető gondolatok után nézzük a listát. Az első pont: vegyél vissza az önkritikából, írja a lista. Például nem kell azt mantrázni magunkról, hogy egy csőtömeg vagyok, állandóan rossz munkát végzek, hanem helyette, mondjuk érdemes azt mondani, javasolja a szerző, hogy ez most nem jött össze, de tanulok belőle.
Igen, hát amikor folyamatosan önmagamat ostorozom, hogy milyen rosszul csináltam meg a dolgokat, és már ez nem először fordult elő, azzal garantáltan elindítjuk saját magunkat a lejtőn, szóval elkezdjük a személyiségünket leépíteni, és ezzel még nagyobb görcsöt okozunk, generálunk saját magunknak, hiszen ha folyamatosan arra gondolok, hogy milyen rosszul dolgozom, akkor utána ez be fog következni valószínűleg újra, mert ettől fog félni. És miután ettől félek, ezért jobban koncentrálok arra, hogy mitől félek, és nem a munkámra koncentrálok. Persze nagyon jó ez a javaslat, csak az jutott eszembe, amikor olvastam ezt a cikket, hogy azért ez ennyire nem megy mindig mindenkinek könnyen. Tehát ha valaki maximalista, vagy nagyon erős kontroll alatt tartják mondjuk a vezetői, vagy az ügyfelei, akkor nyilván ez nagyon nehezen megy, és különösen akkor megy nehezen, hogyha valaki mondjuk ezt gyerekkorából hozza, de ebbe az irányba nem akarok elmenni, mert ugye nem vagyok terapeuta, meg nem is elegendő egy műsoridő arra, hogy erről hosszabban beszéljünk. De az tény, hogy ha nagyon elvárták tőlünk a tökéletességre való törekvés gyerekkorunkban, és ezt megmaradt felnőtt korunkban is, akkor ezt nagyon nehezen fogjuk tudni levetkőzni. De ez egy javaslat, vagy egy technika lehet arra, hogy igenis elfogadom magamban, tehát hogy elindulok az önelfogadás útján ezen a téren is, hogy igenis vannak hibáim, elismerem a hibáimat, nem keresek kibúvókat, hogy jaj, hát nem én voltam, meg hát más is hibázik, tehát nem hárítom a felelősséget, elfogadom, hogy igenis vannak hibáim, fölvállalom őket, és valóban ezt arra szolgál, hogy akkor tanulok belőle, hogy ha valami apróságot, vagy valamit elfelejtettem, vagy nem úgy csináltam meg, akkor legközelebb arra a részre jobban oda fog figyelni, amikor ugyanazt a munkafolyamatot csinálom. Ugyanakkor megvan a veszély ennek a mondatnak, akkor is, hogyha valaki túl gyakran mondja, tehát, hogy ó, hát persze, hogy tanulok bele, és akkor túl gyakran fölmentem magamat a felelősség alól, hogy hát persze, hát mások is hibáznak, szóval, tehát akkor én miért ne hibázhatnék akár hetente. Szóval, tehát ebbe az irányba sem biztos, hogy jó elmenni.
Nagyon sok gondolat jutott eszembe, mert azért rengeteg olyan szakma van, ahol egy hibát sem szabadna megengedni. Én meg ebbe az irányban nem akarom elvinni a beszélgetést, orvosok, vagy most több ilyen történet volt Magyarországon is, de mondjuk most Romániában volt egy ilyen eset a segélyhívónál, hogy nem vette komolyan a hívást, és a még éppen telefonálni tudó elrabolt lány végül meg is halt, mert nem kapott segítséget. Szóval ezek olyan munkahelyek és munkahelyi körülmények, ahol nem lehet hibázni. Vagy nagyon súlyos ára van, hogyha hibázik, és szerintem ez egy külön beszélgetést megérne, és lehet, hogy ez is inkább egy terapeuta, vagy egy pszichológus segítsége kellene, hogy ezt megértsük, hogy ők ilyenkor mi mennek keresztül. Tehát csak jelezni akarom a hallgatóknak, mert neked, hogy természetesen tudunk ilyeneket, de most akkor jelentsük ki, hogy kevésbé ennyire ilyen típusú munkákra gondolunk, hanem ahol belefér az, hogy mondjuk elfaragtunk egy asztalt, ki lehet javítani, ilyesmi. Ebben megegyezhetünk?
Igen, olyan érdekes, hogy amikre hivatkoztál, tehát, hogy szerintem egy orvos, vagy amit mondtál a telefonügyeletes a rendőrségnél, tehát, hogy ezek valóban olyan munkaköröknek tűnnek nekünk kívülállóknak, ahol nem lehet hibázni, és nyilván bennük is az elvárás, de hogy milyen nehéz, ők is emberekből vannak, tehát, hogy stresszben élnek, nekik is lett rossz napjuk, fáradtak, valami magánéleti vagy munkahelyi gondjuk van, tehát, hogy ezt az oldalát olyan nehezen, ritkán mutatja meg a média nekünk, hogy de hát azért ők is emberek. Tehát, hogy értem én azt, hogy egy orvosi műhibába belehallat egy ember, igen, vagy az a szerencsétlen lány szintén meghalt. És nem akarom ezzel hárítani a felelősséget, csak hogy azt gondolom, hogy mielőtt bárkinek is bármi rosszat akarnánk, egy picit próbáljuk meg beleélni magunkat, hogy nekünk is milyen nehéz lehet ebben a munkakörben. Nyilván azt várjuk el az orvosunktól, hogy meggyógyítson bennünket, és hogy sikerüljön a műtét, vagy amikor segítséget kérünk, akkor tényleg megkapjuk azt a segítséget, amire vágyunk, és nyilván nagyon nehéz azt feldolgozni, hogyha itt emiatt valami súlyos következmény lesz, de hogy ugyanakkor ezt mi magunk is megtesszük időnként, ezeket a hibákat.
Én csak azért mondtam ezt, ez egy nagyon érdekes beszélgetés lenne, vagy a beszélgetés ebbe az irányba való elvitele, csak úgy gondolom, hogy ez nagyon más irányba vinnél a beszélgetést, tehát hogy nehéz összehasonlítani szerintem mondjuk, és nem akarok megbántani senkit a szakmáját illetően, de mondjuk egy péket, aki mondjuk odaéget egy kenyeret, és aztán begyúrja újra, és lehet, hogy késve, de el tudja látni a munkáját, mint hogy valaki mondjuk olyan műhibát követel, hogy a beteg nem ébred föl. Tehát a kettőt azért mégiscsak nehéz összehasonlítani szerintem. Ezért javasoltam, hogy válasszuk le a beszélgetésből, nem azért, mert hogy ne lenne az nagyon fontos kérdés, hogy ezzel is foglalkozunk.
Egyetértek, válasszuk le. Még annyi zárjába hadd tegyek hozzá, hogy azért lehet a pékségben is olyan, mondjuk olyan higiéniai szabályokra nem figyelünk, amelyek következtében valaki súlyosan megbetegszik, esetleg halálos mérgezést kap. De valóban válasszuk le, mert tényleg az egy nagyon más terület.
Oké, köszönöm. A másik, ami eszembe jutott, hogy vajon mi van a hibák mögött? Lehet, hogy vitatkozom majd azzal, amit mondok, és nyugodtan tedd is meg, hogy itt mondtad az előbb, hogy nem jó, hogyha a munkavállaló azonnal hárít, hogy nem az ő hibája, hanem ez meg a szomszéd, meg a nem tudom, nem is én voltam. De vajon lehet-e az szerinted, mert szerintem lehet, hogy mondjuk túlterheltség van ezek mögött, a hibák mögött. Hogy azért Magyarországon mégiscsak tendencia az szerintem, ha körbenézünk, mindannyian látunk ilyen példákat, vagy akár dolgoztunk ilyen munkahelyeken, hogy szemmel láthatóan kevesebb ember lát el annyi munkát, mint ahánynak el kellene látni. Vagy azért, mert nem találnak, most munkaerőhiányban, vagy azért, mert egyszerűen a cég megsporolja ezeket az embereket, és akkor mondjuk valaki állandó túlórában van, és nem 8 órát dolgozik, hanem szinte mindig 10-12-t dolgozik. És egyszerűen túlterhelt, és emiatt sokkal valószínűbb, hogy hibázni fog. Elszámol valamit, elfarag valamit, nem olyan minőségben csinál meg valamit. Mit gondolsz erről?
Nem tudok, és nem is akarok vitatkozni, mert természetes, hogy a túl sok túlórában, túl nagy stresszben nyilván el lehet fáradni, és nyilván akkor nagyobb eséllyel hibázunk. Azonban ez nem mentesít a felelősség alól, tehát hogy ettől még a hiba az megvan.
Oké, köszönöm, ezzel meg én nem tudok vitatkozni. Na nézzük a következő pontját ennek a listának. Tereld el a figyelmedet. Ha észleltük a hibát, javasolja a szerző, ígyunk egy kávét, menjünk el sétálni, hívjuk fel egy családtagunkat vagy barátunkat, valamivel tereljük el a figyelmünket, És itt azt is írja a lista, hogy mindezzel csökkenthetjük az amigdala aktivitását, ez ugye az agynak egy része, ami a félelem érzetért is felel. Tehát, hogy ha eltereljük a figyelmünket, akkor jobban érezhetjük magunkat. Valóban megoldás lehet, hogyha nem szembenézünk azzal, hogy hibáztunk, hanem megpróbáljuk azonnal elterelni a figyelmünket? Mit gondolsz?
Hát ezzel a ponttal azért valamennyire vitatkoznék, mert ugye nekem ez úgy tűnik, mintha egy kicsit benne lenne ebben a hárítás is. Tehát, hogy a hibáinkkal szembe kell néznünk, bármennyire is fájdalmas, bármennyire is nehéz. Amit itt javasol a szerző, annak részével inkább úgy értek egyet, hogy ha mindez, hogy valami más csináljunk, az arról szóljon, hogy csökkentsük a bennünk kialakult feszültséget. Tehát ha az megnyugtat, hogy most tényleg egy séta alatt, vagy egy megbeszélés, hogy megbeszélem a kollégámmal, vagy egy barátommal azt, hogy hibáztam, az csökkenti a feszültségemet, akkor arra jó. Azonban így a szőnyeg alá söpörni, vagy bebújni az ágy alá a felelősség alól, az nem biztos, hogy jó, mert ez előbb-utóbb valószínűleg úgy is kiderül, és meg lesz a következménye.
De mit jelent a szembenézni a hibánkkal? Odaállni a főnök elé, akár azelőtt, hogy ő észrevenni, és azt mondani, hogy most szólok, hogy én ezt elrontottam, kijavítom. Vagy ha nem lehet kijavítani, akkor jelzem, és azt mondom, hogy mondjuk a napi fizetésemről lemondok, vagy mit jelent ez, hogy szembenézünk? Ez egy jól hangzó kifejezés, gyakran használjuk, de ebben a konkrét esetben szerinted mit jelent a munkahelyen a hibába való szembenézés?
Ugye ez nagyon függ az adott munkatevékenységtől. Tehát ha én magam ki tudom javítani, vagy a kollégám segítségével ki tudjuk javítani, akkor ha csak nincs erre valamilyen különösebb előírás, akkor lehet, hogy erről nem is kell értesíteni a vezetőt, hiszen megoldottuk magunk, és mondjuk nem is került plusz költségbe, vagy plusz energiába, tehát nyilván az egy másik történet. Ha meg akarjuk előzni a bajt, vagy a következményeket, és nagyon fontos számunkra az őszintesség, meg a becsületesség, akkor nyilván oda megyünk a főnökünk elé, és vállaljuk ezt, nem pedig megvárjuk, míg utolér bennünket egy-két nap múlva, hogy itt mi történt, és számon kér. Lehet, hogy ez egy jobb és eredményesebb konfliktus kezelési helyzet lehet, vagy megoldás lehet. Ez nyilván nagyon szituáció függő, hogy melyik megoldást választjuk.
HR-esként kérdezlek itt most elsősorban, hogy ez jogilag, technikailag, munkahelyi szabályrend szerint ez megoldható, hogy valaki azt mondja, hogy azt az aznapi fizetését nem kívánja felvenni a hibája miatt?
Előfordulhat, hogy a munkáltató bizonyos címen valamilyen anyagi következményt is kilátásba helyez, de nyilván erről meg kell állapodni. Az is előfordulhat, hogy valóban, hogy a munkavállaló erről lemond. Ennek a pontos jogi hátterével most nem vagyok teljesen tisztában. Szerintem ezt egyeztetni kell a felek között, hogy nyilván, ha kárt okoztam, akkor az a vállalatnak valamilyen bevételkiesést fog generálni, és akkor annak egy részét, vagy a teljes egészét vállalom. A pontos mérték egyébként benne van a munkatörvénykönyvében, ennek utána lehet nézni.
Következő pont, lélegezz, mert hogyha mélyeket légzünk, akkor több levegő jut az agyba, emiatt pedig nyugodtabbnak érezzük magunkat. Mit gondolsz erről, hogy valamiféle légzési technika segíthet egy ilyen hiba kezelésében? Vagy a hibával való szembenézést követő önmagunknak való megbocsátásban, vagy a túllendülésen?
A tudatos és irányított légzés az a nehéz helyzetekben sokat segíthet, tehát most éppen rájöttem, hogy hibáztam, esetleg kárt okoztam, vagy bármilyen nagyobb hibát vétettem, vagy akár még egy aprótól is annyira fölhúztam magamat, hogy tisztára stresszes vagyok, akkor sokat segíthet egy légzéstechnika. Már csak azért is, mert ha tartósan ez visszatér, akkor ennek mondjuk egy például egy pánikbetegség lehet a következménye, tehát hogyha nem tudjuk megfelelően kezelni a stresszt, akkor az pánikbetegséghez vagy egyéb betegséghez vezethet. Tehát ezért jó, hogyha megtanuljuk ezt a légzéstechnikát, én is az egyik mesteremtől tanultam, hogy 3 másodpercig akár lehet számolással is szépen lassan belélegzünk, utána 3 másodpercig bent tartjuk a levegőt, utána 3 másodpercig szépen lassan kifújjuk, aztán 3 másodpercig pedig szünetet tartunk. És azzal, hogy így 1-2 vagy akár 10 percig is, ha bírjuk, odafigyelünk a légzésünkre, és erre koncentrálunk, ezzel valóban az agyunknak is segítünk, meg a testünknek is segítünk, és közben le is tudunk nyugodni. Tehát, hogy nem is vagyunk pánikbetegek, de mondjuk egy pillanatnyi magunknak okozott pánik helyzetet is fel tudunk ezzel oldani, vagy legalábbis tudjuk valamennyire kezelni. Tehát egy tudatos, irányított légzéssel, én ezt diákjaimnak például vizsgázás előtt szoktam javasolni, hogy ezt a technikát érdemes alkalmazni, ami szintén egy kemény szituáció lehet sokaknak.
Ez kicsit olyan, mint amit az amerikai filmekben előszeretettel mutatnak, hogy valaki egy papírzacskóba vesz azonos ütemben levegőt? Vagy ez csak egy filmes trükk?
Igen, szokták alkalmazni ezt, hogy akár papír, akár nylon zacskóban. Tényleg segíthet, de nem ők orvos, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik, de valószínűleg ugyanúgy segít, de zacskó nélkül is meg lehet csinálni.
A magyar módszer a zacskó nélkül.
Legyen úgy.
Bár kétségkívül filmben látványosabb zacskóval. Következő pont a listáról, készíts tervet. Ahelyett, hogy a hibánkon rágódnánk, készítsünk tervet arra nézve, hogy hogyan léphetnénk tovább. Egy felmérés tanulmány szerint ez szintén csökkenti az idegességet, és azt is írja itt a lista, hogy apró lépésekben érdemes gondolkodni, ne halmozzuk el magunkat tennivalóval, ne érezzük úgy, hogy túl lennénk terhelve, hanem kellő mennyiségű lépést tervezünk be előre.
Igen, hát ha folyamatosan a múlton rágódunk, akkor remekül tudjuk a bűntudatunkat élesíteni és fogozni, és újra ostorozhatjuk magunkat. Ezzel szemben, ha jelenre, a megoldásra, meg a jövőre koncentrálunk, akkor az segíthet abban, hogy például megelőzzük a hibáinkat, mit tudunk tenni, valóban, ha részletekbe is belemegyünk, hogy mit fog másként csinálni. Ugye, ahogy az elején is kezdtük a beszélgetésben, tehát, hogy a tanulási folyamat, tehát, hogy önmagamnak adok egy tanulási lehetőséget, egy fejlődési lehetőséget arra, hogy másként csinálj meg a dolgokat, és ezzel elkerüljem azt, hogy a jövőben újra egy számomra nehéz szituációba hozzam magamat.
A listában az külön nincs benne, én hiányolom, hogy ebbe a tervkészítésbe akár az is beletartozhatna, szerintem, hogy azt végig gondoljuk, hogy ezt a fajta hibát hogyan lehet legközelebb elkerülni. Hogy azért sokan olyan munkát végeznek, és ez szerintem részben a szellemi foglalkozásokra is igaz, akár egy tanára javítja a dolgozatokat, még ha más típusú dolgozatot is javít, van egy metódus, ami alapján javít. Mondjuk, ez csak egy példa, vagy egy rádiós, hogy vágom a hanganyagokat, még ha mindig mást is, mégiscsak van egy metódus, hogy vágom ezeket, vagy szerkeztem. Szóval, hogy szerintem azt is érdemes végig gondolni, hogy ezt a hibát legközelebb hogyan fogom elkerülni, hogyan dolgozzak más, hogy hogyan figyeljek rá, hogyan ellenőrizzem le, még egyszer számoljam át a pontokat a dolgozatba, hallgassam át a műsort, mielőtt leadom, maradva a két példánál. Szerinted ez beleférhet ebbe a tervezésbe?
Igen, nekem is az ellenőrzés jutott eszembe, tehát, hogy vannak olyan technikái minden munkakörnek, amikkel segíthetem azt, hogy a hibáimat elkerüljem. Tehát, ha a takarító példájára gondolunk, tehát, hogy fölmostam, fölsöpörtem, tudom, fordítva kell a technológiát csinálni, nem tudom, miket leporoltam, tehát, hogy most akkor utána megcsináltam mindent, de akkor végignézem, hogy hoppá, az ajtó koszos maradt, akkor, tehát, hogy megvolt egy ellenőrzés. Tehát, hogy te is visszahallgatod a műsorodat, hogyha korábban már volt egy hibád. Én mondjuk, amikor dolgozatokat javítok, hallgatok, talán sejtik, hogy a tanároknak nem a kedvenc tevékenységük a dolgozat javítás, különös, hogyha nagy mennyiségben van, ez egy eléggé unalmas és egyhangú tevékenység, ráadásul időnként el is szomorodunk, hogy mennyire nem sikerültek ezek a dolgozatok most jól, mennyire nagyobb öröm ötös dolgozatokat javítani, de igen, előfordult, hogy rosszul számolom a pontokat. Mindig el szoktam mondani, amikor kiosztom, hogy nyugodtan lehet szólni, hogyha valaki úgy látja, hogy valahova nem adtam pontot, vagy rosszul számoltam össze. Egy dolgot nem lehet csinálni, hogy egy hét múlva oda jönni, hogy de hát valami nem jó. Mert hogy megvolt erre a lehetőség. Tehát, hogy nyilván önmagunk ellenőrzése, a tanár ugye megteheti, hogy még a diák ellenőrzését is elfogadja. Tehát, hogy ezek a technikák megvannak. És azt mindenki meg tudja találni a saját munkaterületén.
Tehát ezt érdemes beépíteni legalább egy ideig a hiba után, amíg megnyugszik valaki, mert nekem egy ilyen hiba után azért egy néhány napig, hétig, amíg azt a fázisát csinálom a munkámnak, azért mindig eszembe jut, és akkor legalább arra ösztönöz, hogy most ne kövessem el. Tehát ez tulajdonképpen tud segíteni egy ilyen hiba szerintem.
Igen, egy jó darabig segíthet. Akkor lehet újra baj, hogyha ez túlságosan GPS-i rutinszerűvé válik. Tehát, hogyha elkezdem az önmagam ellenőrzését elvinni abba az irányba, hogy átmegyek a felületes szintre, akkor utána újra bekövetkezhet egy hiba, mert nem volt elég sikeres az ellenőrzés.
Ilyenkor egy újabb hiba fog majd bennünket a alapos ellenőrzésre motiválni.
Igen.
Jó, ezt már csak a vicc kedvéért tettem persze hozzá. Következő pont a listáról, vissza a valóságba. Itt azt írja a szerző, hogy könnyen érezhetjük úgy, hogy mindenki rólunk beszél a munkahelyünkön, hogy mi mit rontottunk el, miközben valószínűleg a legtöbb kollégánk nem is tudja, hogy mi történt, vagy ha tudja is, akkor is inkább általában a lista szerint az emberek inkább a saját magukról beszélnek, mint sem, hogy mások hibáján csámcsogjanak. Szerintem ez is vitatható, az annyira ember és munkahely függő. A lista így írja, de mi ugye csak gondolatindítónak használjuk ezt a listát. Te mit gondolsz?
Sajnos nekem is az a tapasztalatom, hogy valóban munkahely függő, illetve a vállalati kultúrától, vagy a szervezeti kultúrától függ, hogy most erről pletykálnak-e a kollégák, vagy nem. Szerintem egy felnőtt ember, aki tisztában van azzal, hogy önmaga is hibázhat, az nem biztos, hogy túlságosan sokat fog csámcsogni mások hibáján. Másrészt meg azzal, hogy ha erre gondolunk, hogy most megint rólam beszélnek, vagy az én hibámról beszélnek, ezzel megint csak a negatív gondolatok irányába viszem magamat, és ez nem fogja segíteni azt, hogy jobban érezzem magamat. Tehát ha ez hozzátartozik a munkai légkörhöz, hogy másokat rossz indulatúan kipletykálnak, akkor ezt maximum kulturált módon rendezhetjük, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, ha ezt tudjuk tenni, ha ez nekünk belefér. De emiatt önmagunkat még újból ostorozni, kínozni, az egyáltalán nem viszel jó irányba.
Még esetleg azt tudom hozzátenni, hogy mondjuk, ha halljuk, hogy beszélnek rólunk, mert talán kevésbé fordul az elő, hogy valaki odajön és elmondja a véleményét, vagy talán az a könnyebb és tisztességesebb, így van, de ha észleljük, hogy rólunk beszélnek, akkor szerintem az egy jó megoldás lehet, hogyha mondjuk odalépünk, és elmondjuk, hogy történt, ha mondjuk egy pletyka indul el, valami sokkal túlzóbb, de hozzáteszük, hogy mondjuk jó, még ma beszéljünk erről, de holnap már légy színe hozzuk ezt föl. Szerinted ez beleférhet?
Azt hiszem, hogy belefér. Ha elmegyünk abba az irányba, hogy nekiállunk magyarázkodni, akkor az nem biztos, hogy jó. Vagy ha hibáztatni másikat, egyszerűen csak fölvállalni a felelősséget, és azt mondani, hogy én most hibáztam, és tanultam belőle, vagy legalábbis tanulni fogok belőle, és nyilván megkérhetem őket arra, hogy most akkor ezzel álljanak le, mert hogy nekem ez mondjuk nem esik jól, és kérem, hogy ezt fejezzék be, és utána megköszönöm a lehetőséget.
És a lista utolsó pontja, az elsőre tűnhet majd furcsának, 5 perc hiszti, javasolja a szerző, és azt érti ez alatt, hogy amikor észleltük a hibát, szembesülünk vele, akkor 5 percig még adjuk ki magunkból a feszültséget, sopánkodjunk, hisztizzünk, mondjuk el valakinek, hívjunk fel valakit, akinek elmondjuk, hogy mi történt. Ez mondjuk egy másik pontnál is előkerült, de itt, ha jól értem, az a különbség, hogy itt azonnal lehet keseregni néhány percig. Én mondjuk ezt a lista első pontjának tettem volna, nem az utolsónak, ez az egyik problémám vele. Amúgy gondolom, hogy egy néhány percig szabad bosszankodni, hogyha valamit elrontottunk, még akár azt is lehet mondani, hogy ennyi, milyen béna vagyok, csak aztán az további pontokat, amikről beszéltünk, akkor el kell kezdeni szépen csinálni a légzést, a tervezést, a konzekvencia levonást, a szembenézést, és a többi, és a többi. Te mit gondolsz?
Nekem is ez jutott eszembe, amikor olvastam a cikket, hogy ezt én is a legelejére tettem volna. Egyébként nagyon szeretem ezt a pontot. Mit mondanak a szülők akkor, amikor a gyerek leesik, vagy megüti magát? Mi az első mondatuk? Azt mondják, hogy nincs semmi baj. Dehogy nem, hát baj van. Tehát, hogy kétségbe vonjuk a dolgot. Pedig hát, és felnőttként sem merjük ezt nagyon megtenni. Tehát, hogy itt van a történés, hogy valamit elrontottam. Akkor hadd legyek már dühösen miatt, hadd akár lehet hisztizni is tényleg, ahogy a cikk szerzője írja. Megélni a feszültséget, tehát az érzelmi intelligenciába szerintem az belefér, hogy most éppen dühös vagyok, hisztis vagyok, nem tudom mi vagyok, mert valamit rosszul csináltam. És akkor ez egy egészséges embernél ez pár perc alatt ez lezajlik. Tehát, hogy most így rögtön elkezdeni mantrázni, hogy minden jó lesz, és minden tökéletes lesz, és nem fog többet hibázni, ez szerintem nem jó. Ez önámítás. Tehát igenis megélni azt, hogy rontottam, dühös vagyok, ha tudok, akkor még sírhatok is, tehát hogy belefér. Nyilván nem úgy, hogy az egész vállalat engem lásson, nem biztos, hogy az túl jó, mert nem, sok ezt nem fogadják jó néven, hogyha valaki, és azt mondják, hogy már megint hisztizik, de ha el tudok vonulni, akkor dühöngek magamban, éljem meg a pillanatnyi feszültségemet, és aztán ez le fog nyugodni, és utána jöhetnek valóban azok a technikák, hogy akár légzőgyakorlat, akár sétálok egyet, akár kibeszélem valakivel ezt a történést, és utána levonom a konzekvenciát, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok odafigyelni arra, hogy a jövőben ne forduljon elő, elkerüljem ezeket a hibákat, beépítem azt a technikát, hogy ellenőrzöm magamat, vagy bármilyen egyéb módszert bevetek. Szóval nagyjából ez lehet a folyamata a történéseknek. De hogy az érzéseinket elnyomni, elfolytani, az nem jó technika, mert az utána belül fog dolgozni a testünkben. Úgyhogy éljük meg bátran, keressünk rá valami teret a munkahelyünkön, ahol ezt megérhetjük. Mondjuk a vállalatnak az udvarán meg lehet ezt élni, vagy egy hátsó sarokban, tehát hogy olyan jó lenne, hogyha ez lennének ilyen terek a munkahelyeken, ahol így valaki szabadon 5 percig magában lehetne.